hadd szólítson meg bennünket Isten igéje az Isten tiszteletünk elején. Kész a szívem, Istenem, kész a szívem arra, hogy énekeljek és zengedezzek. Magasztallak, Uram, a népek között, zsoltát zengek rólad a nemzetek közt, mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig. Magasztaljanak téged a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön. A mi közösségünknek egyik fő törekvése az, hogy szeretnénk mindent Isten akaratához igazodva tenni. Ezért a Bibliában leírtak alapján megáldjuk azokat a kisgyermekeket, akiknek szülei, jelen esetben Nyúl Zoltán testvér és felesége, ezt kérik. Halljátok meg azt az igét, amelynek alapján ezt tesszük. Kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Ekkor átölelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük néked, hogy mint mindenben, ebben is egyszülött fiad példáját követhetjük, aki gyöngéd szívvel hajolt le a kicsinyekhez, a gyermekekhez, és megáldotta őket. Köszönjük, hogy mi az ő áldásával tehetjük ugyanezt, és köszönjük néked azt a sok-sok gyermeket, akit még kicsin korában szülei hoztak a te házadba, de a rájuk áradó áldást te egyre növelted, és egyszer eljutottak érettkorban arra, hogy most már maguk kérjék a te áldásodat, amikor elhatározták magukat követésedre. Ebben a reménységben vagyunk most együtt, amikor hálát adunk néked ezért a kisgyermekért, akit elhoztak szülei, és akit körülvesznek testvérei. És kérünk, Urunk, fogadd el háladásunkat egy kicsiny életért, és háladásunkat azért, hogy az édesanyját megőrizted a nehéz napokban, és megadtad néki azt az örömöt, hogy gyermek született a világra, és kérünk, hogy te áld meg az édesapát és a már korábban született testvéreket, hogy ne csak a vérség köteléke kapcsolja össze őket, a rokoni szálak, hanem még inkább a tőled kiáradó mennyei szeretet, hogy így mindenkor egymás terhét hordozva, egymás örömében osztozva be tudják tölteni a te törvényedet. Hallgassál meg bennünket, az Úr Jézusért kérünk. Amen. Annak idején a meséket olvasva gyakran fordult elő ez a megállapítás, hogy a vándorútnak induló legénykének az édesanyja tarisznyába tett hamuba sült pogácsát. Mi nem ilyen útravalót szánunk a szülőknek, hanem lelki útravalót egy igevers alapján, amit a 127. Zsoltár 3. versében találunk megírva. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyami gyümölcse jutalom. Sok ezer éve ihlette a Szentlélek ezeket a sorokat. Egy olyan világban, amikor ha hívő volt valaki, ha nem, ajándéknak tartotta a gyermeket, és ahol kétségbejtő volt egy édesanyja számára, ha nem lehetett gyermeke. Azóta nagyot fordult a világ, és napjainkban kimondatlanul, vagy kimondottan úgy tüntetik fel sokan, hogy a gyermek az sok minden, csak éppen nem ajándék. Vannak egészséges nők, akik elutasítják az anyaságnak a lehetőségét, mert nyűgnek vélik a gyermeket karrierjük, érvényesülésük miatt. Tömegesen vannak olyan nők, akik gazdasági okokból utasítják el a gyermeket, mert a gyermek költség, kiadás. És sorolhatnánk még korunk szégyenletes, de szégyentelenül hangoztatott jelzőit a gyermekkel kapcsolatban. Isten igéje azonban mindörökre megáll. Nem csak a hajdankor napjaiban volt igaz, hanem ma is kiáll Isten amellett, hogy a gyermek ajándék. Az ajándékról tudnivaló, hogy azt nem kell kiérdemelni. Az ajándék az elsősorban és legfőképpen az ajándékozótól függ. Elhatározza, hogy ő ajándékot akar adni, és ad ajándékot. Nagyon sokan megteszik azért, ki önérzet, ki más ok miatt, hogy nem fogadja el az ajándékot. Ti elfogadtátok az gyermeket, akit Isten adni akart néktek a már meglévők mellé. És talán az első pillanatban még nem fogtátok föl, hogy ajándékban részesít titeket Isten. Nektek is szükségetek van arra, hogy egészen bizonyosak legyetek afelől, hogy nem tévedtek, hogyha elfogadjátok Isten igényének a minősítését ezzel a kicsi gyermekkel kapcsolatban, és ajándékként ölelitek magatokhoz. A Zsoltár vers azonban tovább megy, és azt mondja, az anyami gyümölcse jutalom. Ezt már talán még nehezebb elfogadni. Mert a jutalom az valami olyasmi, amit valaki a teljesítményével kiérdemelt. Vagy legalábbis egy előlegezése Istennek, amikor ő jutalmat ad, hogy meg fogsz felelni annak, amit máskor és földi viszonyok között előzetesen várnak el tőled, te ezt utólagosan fogod teljesíteni. Hát ez, kedves édesanyja, neked szól, hogy ez a jutalmat, ezt a továbbiakban a kicsiny gyermekkel és a többiek mellett kicsiny gyermekkel a foglalatosságod során úgy mutasd be a felülről jövő erővel, megerősítve, hogy tényleg jutalomként tarthass karomban ezt a kicsi gyermeket. Bizony ajándék, bizony jutalom, mondja az ige, mert hisz így kezdődik, bizony az Úr ajándéka a gyermek, bizony az anyami gyümölcse jutalom. Erre a szócskára azért van szükség, erre a bizony szócskára, mert bár itt ebben a körben és innen erről a helyről mondva, Isten igére építve, hát ki mer ellenvetést tenni, hogy itt ajándékról van szó és jutalomról van szó. Jó neve gyülekezetben nem szokás visszabeszélni a szószékre. De én csak egy postás vagyok, ezt többször hangoztattam már, amikor valakik Isten tisztelet után gondolták, hogy szóvá teszik, hogy mit is mondtam. És megkérdezem, hogy ha postás nem szeretem levelet, hogy szokott-e vele vitatkozni? Én postás vagyok. Bár ismerem a tartalmát a levélnek, és egyet is értek vele, és szeretném, hogyha ti is ezt tennétek. Ez a bizony szócska egy modernül, de hívő módon gondolkozó teológiai professzor által így fejtetett meg. Azt mondta, hogy ha ezt a szót találjuk a Bibliában, akkor próbáljuk meg behelyettesíteni egy kicsit bővítetten ezt a kis szöveget, hogy akár hiszitek, akár nem, ez így van. Akár tetszik nektek, akár nem, ez így van. Figyelmetekbe ajánlom bibliaolvasóknak, különösen az Úr Jézusnak minden olyan mondását, ami így kezdődik, hogy bizony. Ha elolvassuk azokat, akkor a természetes emberi, e földi gondolkodás ellenkezése berzenkedik bennünk, de ez a bizony lecsöndesít. Akár tetszik, akár nem. Akár elhiszed, akár nem. Akár megtapasztaltad, akár nem. Ez így van. És én szeretném, ha Isten lelke mindannyiunkat, a szülőket, a testvéreket, és az itt együtt lévő gyülekezetet lelke által győzni meg arról, hogy túl minden testi és evilági, sokszor rossz számításokon épülő gondolkodáson bizony a gyermek ajándék, bizony a gyermek jutalom. És amikor eljutunk erre a pontra, akkor valami olyasmi kereshethet felül bennünk, mint Péterben, amikor az Úr Jézus egy egész éjszakai meddő halászgatás után azt parancsolja neki, hogy most, amikor nincs a halfogásnak az ideje, most vesd ki a hálódat fogásra, és akkor azt mondja, Uram, ez egy nagyon különös kérés, mindazonáltal a te parancsolatodra bevetem a hálót. Uram, még nem egészen is, nem mindenben tudok azonosulni, de tégy képessé arra, mindazáltal én hiszek neked, bízok benned, hogy te nem üres és szép szavakat küldözgetsz most sem nekünk, hanem igéket, amelyek nem csak tegnap és nem csak ma, hanem holnap és mindörökké igazak. És erre nagyon nagy szükség lesz azért is, mert mint gyakorló szülők az idősebb gyermekeitekkel kapcsolatban már tapasztalhattátok, és itt nagyon sok szülő, akinek már vannak vagy voltak serdülő gyermekei, szintén odaállunk lélekben mellétek, hogy néha a legaranyosabb gyermek is, akit tényleg ajándéknak és jutalomként fogtunk fel, és így nőtt mellettünk évekig, egyszer csak elkezd viselkedni, mégpedig úgy, hogy megint csak megkérdőjelezi azt, hogy ő ajándék lenne, meg megkérdezi, hogy jutalom. Nekem is volt az életemben olyan hullámvölgy, amikor én visszamenőleg is ámulok már az Úrnál lévő szüleimen, hogy hogy tudtak velem úgy bánni, mint aki ajándék vagyok, amikor mindent megtettem az ő bosszantásukra, az ő sértésükre, és hogy tudtak úgy kezelni, mint ha bennem még mindig a jutalmat látnák. És akkor eszetekbe kell juttatnom még egy szót, mégis, vagy annak ellenére. A Bibliában van például szó az Isten szeretetéről, a mégis szeretetről, az annak ellenére való szeretetről, a békességről, ami majdnem minden esetben mégis szeretet és annak ellenére, mégis békesség és annak ellenére való békesség. És jusson eszetekbe, amikor talán a gyermeknek testi vagy lelki életének egy-egy megnyilatkozása, talán a sokszori öröm mellé bánatot vagy szomorúságot rak szívetekre, hogy akkor se felejtsétek, hogy mégis ajándék ez a gyermek, mégis jutalom, és mégis bánjatok vele úgy. És azt is tudni kell, hogy minden ilyen esetben, amikor a mégis, vagy az annak ellenére kívánkozik oda egy-egy kifejezés mellé, akkor nem emberektől vár Isten erejüket meghaladó összeszedettséget, hanem azt mondja, most még inkább kapaszkodj belém, még inkább figyelj rám, mert most ehhez a mégishez, ehhez az annak ellenére valóhoz nagyon nagy szükségetek van rám, mert nélkülem ezt nem tudjátok még kimondani se így, megcselekedni pedig végképp nem lesz erőtök. De hála ilyen Istennek, hogy itt hívő szülők is vannak szép számmal, akik tudják azt, hogy Isten hű marad az ígéreteihez, és amit kijelent, ő állja a szavát, és nem lépti mögüle, hogy hát ezt nem így gondoltuk, vagy nem értettem hozzá, amikor mondtam, csak szépet akartam mondani. Istennél nincs ilyen. És ez legyen a ti erősségetek akkor, amikor esetleg betegségében, vagy felnőve kicsin gyermekkel, vagy csalódottságában, vagy megkísértettségében is szeretettel kell majd körülvennetek őt, hogy bizony ajándék ő nekünk, és bizony jutalom, és ezért tőled jövő erővel, Urunk, úgy bánunk vele, és szeretetünk teljességével és türelmünk teljességével fogjuk körülölelni őt. Most azonban a hálának az ideje van. Hála ezért az ajándék, ezért a jutalom gyermekért. És ezért teljen meg mindannyiunk szíve és testvéreinkkel együtt, járuljunk Isten szín elé, csöndes benső fohásszal, és adjunk hát az Úrnak azért, hogy ebben a földi életben egyáltalán ad gyermekeket nekünk. Itt megidősödtünk, és hát ugyan a lehetősége csak úgy végigfutott bennünk, mert szoktunk járni idősek otthonába is. És jártunk olyan otthonokban is, ahol minden szuper, összkomfortos. Még uszoda is van, meg minden van. És tűnődtem azon, hogy mi az, ami számomra mégis olyan furcsa ebben a minden kellékében tökéletes világban. Szóval nincsenek ott gyerekek, ott csak öregek vannak. Az öregek csak úgy magukban nem annyira szépek, nem annyira kedvesek. Valahogy fogyatékosnak tűnünk mi idősek, ha nincsenek ott körülöttünk a gyermekek. És milyen jó, hogy Isten újra minden nemzedékben adja az idősebbek mellé a kicsinyeket, hogy így láthassunk valamit, ami megközelíti az édeni állapotot, még ha tudjuk is, hogy minden gyermek e bűnelrekesztett világban már egy súlyos batyúval születik, a szülőktől örökölt hiába való természettel, de mégis ez még nem ütközik ki, és láthatunk valamit abból, amit az Úr Jézus is észrevett, amikor a gyermekekre így tekintett, hogy ilyeneké az Isten országa. Kellenek nekünk a gyermekek azért is, hogy amikor nagyon komolyak vagyunk, és amikor nagyon fondorlatosak akarunk lenni, és nagyon csavaros észjárásúak, és nagyon ügyesek, hogy akkor észrevegyük azt, hogy nem ez a mi igazi természetünk, és nem ebben érezzük igazán otthon magunkat, és nem ebben érezzük igazán jól magunkat, hanem akkor, amikor merünk megidősödve is gyermekek lenni, de honnan tudnánk, hogy milyennek kell lenni egy gyermeknek, ha nem látnánk újra meg újra őket. Az Úr így is ajándékul adja nékünk egy kicsinyeket. Legyen ezért hála a szívünkben. Ezt szántam, kedves szolgatársam, kedves Viki és kedves gyermekek, lelki útravalónak, ezt bízta a szívemre az Úr. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amelynek alapján szólni szeretnék hozzátok. A Tesszalonikai gyülekezethez írott második levél, második fejezetéből olvassuk az igét. Tehát a második Tesszalonikai levél, második fejezetének első versétől fennállva hallgassuk meg az ige olvasását. Ami pedig a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzávaló gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket, testvéreim, hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen meg benneteket sem valamely lélektől származó kijelentés, sem a mi nevünkben elhangzó megnyilatkozás, sem valamiféle nekünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már közvetlenül itt volna. Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket, mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit Istennek vagy Szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő Isten. Nem emlékeztek rá, hogy még amikor nálatok voltam, megmondtam nektek mindezt. És azt is tudjátok, hogy mi tartja vissza most még, hogy csak a maga idejében jelenjék meg. A törvénytiprás titokban már folyik, csak hogy annak, aki azt most még visszatartja, el kell tűnni az útból. És akkor jelenik meg nyíltan a törvénytipró, akit az Úr Jézus meg fog ölni szájának leheletével, és meg fog semmisíteni eljövetelének fenségével. Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele a sátán munkája, a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával, és a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. Ezért szolgáltatja ki őket Isten a tévejgés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek. Foglaljatok helyet, testvéreim! Kedves testvéreim! Filmeknek a sokasága mutatja be számos változatban, félelmetes technikai trükkökkel a világ végét, azoknak az embereknek, akik vonzódnak a művi borzalmak után. Ezen alkotásokkal sátánnak az a szándéka, hogy a képzeletbeli világ végével eltompítsa a nézőknek az érzékenységét a valódi, a Biblia által leírt világ végével kapcsolatos hiteles üzenettel szemben. Ezért nagyon fontos az, hogy a Szentléleknek engedve újra és újra erről a divatos szóval, a virtuális világ végéről a valóságosra irányítsuk a mi figyelmünket. Pál apostol idejében, tehát egészen korán az Úr Jézus Krisztusnak a földről való távozása után is már felütötte a fejét különböző téveig, és akkor nem filmek formájában, hanem akkor különböző tanítások, megszólások formájában is. A Tesszalonikai gyülekezetben egyfajta tévedés azt munkált ebben a gyülekezetben, hogy az Úr Jézus visszajövetelének nagyon közeli bekövetkezését várva, nagyon sokan a tétlenségnek adták át magukat, hogy erre a rövid időre már nem érdemes fáradozni, dolgozni, és ezek bizonyos idő múltán igen nagy nyomorba jutottak, és a gyülekezet többi tagjain élősködtek. Ez kiderül a levelet végigolvasva, és ennek a magatartásnak a gyülekezeten belül a terhelő, a világ felé pedig romboló hatását fölismerő az apostol szükségesnek látta azt, hogy ezt a gyülekezetet helyre igazítsa ebben a nagyon fontos és a jövőben bekövetkező dolgok közül legfontosabb eseménnyel kapcsolatban. Az apostol akkor őket, most pedig a Szentlélek az igék által bennünket akar tanítani és figyelmeztetni. Az első, amit ez az ige mond, így mondja Pál apostol, hogy arra kérünk titeket, testvéreim, hogy ne dőljetek be semmi olyan hozzátok jutó üzenetnek, mintha az Úr napja már közvetlenül itt volna. Ezzel az apostol arra inti a tesszalonikaiakat, hogy kitartó türelemmel várják uruknak a győzelmes megjelenését. Ne gondolják azt, hogy ez hamar is rögtön fog bekövetkezni. Manapság is elő-elő fordul, néha házoló módján járkálnak és zörgetnek be otthonokba, és próbálják mindenféle spekulációkkal tudatni velünk, hogy mikor, méghozzá nagyon közel fog megkövetkezni a világ vége. Ezt annak ellenére teszik, hogy az Úr Jézus egyértelműen és világosan megmondta, hogy az a nap el van rejtve. Mégis újra és újra megpróbálják feszegetni a titkot, és némelyek pedig úgy tetszelegnek, mintha ismernék ezt a titkot. Ne higgyünk nekik, Pál azt mondja, hogy egyszerűen ne vegyétek tudomásul, sem valamely lélektől származó. Jöttek el emberek, és szemek fehérjét mutogatva úgy állították be, mintha valami régületben nyertek volna ezzel kapcsolatban valami üzenetet. Na, ez olyan hatásos, hogy manapság is sok keresztényt ilyenfajta praktikákkal meg lehet téveszteni. Pál azt mondja, ne higgyetek ilyennek. Ne higgyetek olyan megnyilatkozásnak sem, olyan mi nevünkben hangzik el. Nagyon sokszor előfordul most is, hogy igéket kifacsarva, vagy kiragadva az összefüggésükből, azok alapján próbálnak valamit elhitetni velünk, és hát megjelennek ebben, megjelentek Pál apostol idejében is már hamis, az ő nevével jelzett írások, amelyekre mondja, én nem írok ilyet, én nem írok mást, én már amikor nálatok voltam is, akkor is ugyanezt mondtam, amit most írok nektek, ennek higgyetek, ezt fogadjátok el, és manapság is előfordul az, olykor hívők könyvespolcán is megdöbbenve látom, hogy egy csomó szélhámos vagy pénzsóvár író által megírt világ végével kapcsolatos szenzációknak a kifejtését megvásárolják és búvárolják, mert hát, ha van benne valami. Ami pedig erről a kérdésről tudható, az nem a Biblián kívüli könyvekben van megírva, és nem ott keresendő, hogy egyedül a Szentírásban, sehol máshol nem találunk erre vonatkozóan érvényes üzenetet. És a Szentírás pedig igen szűkszavú ebben, ha úgy tetszik, mondhatnánk, nagyon sok homályt hagy, már pedig azért, mert ennek az Úr Jézus visszajövetelének a ténye a lényeges és fontos, ami hitünk szempontjából a módja az egyáltalán nem. Ez csak a kíváncsiságunk számára a lényeges. Az, hogy vissza fog jönni, az a fontos, hogy hogyan fog visszajönni, ez csak arra jó, hogy eltöltsük az időnket a tényleges tennivalóktól elvont időnket, és haszontalan dolgokra fecséreljük el az életünket. Kitartó türelemmel és az igének az egyszerű lényeget elénk táró kijelentésére támaszkodva várjuk tehát az Úr győzelmes megjelenését. És számoljunk azzal is, amit az apostol fontosnak tart, hogy bizonyos dolgoknak meg kell történni még az Úr Jézusnak a visszajövetele előtt, mert az Úr napját megelőzi, és itt felsorol néhány dolgot, hogy mi előzi meg, a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvény tipró. Ez a kijelentés, és mindaz, ami ezután következik, azt az illúziónkat is szétzúzza, amit pedig különösen nagy előszeretettel hirdetnek emberek, akik szeretnék Istent, és az ő dolgait, ahogy kiiktatni ebbe a világból, és az ember mindenhatóságát mindenre képes voltát fölemelni, hogy a világ tulajdonképpen egyre jobb lesz. Tudnunk kell azt, hogy a világ nem lett és nem lesz egyre jobb. Sokan összetévesztik a technikai haladást a világ javulásával. A technikai haladás egyáltalán nem hozott javulást. Gondoljunk csak a fegyverekre. Még a középkorban a legfeljebb nyillal, ameddig az elhatott, lehetett valakit megölni, és így kiiktatni a küzdelemből, és azért bizonyos személyes bátorságra is szükség volt ahhoz, hogy valaki egy harci cselekményben győzelmes legyen. Ma hitvány, testi erejű és szellemi képességű emberek olyan iszonyatos pusztító eszközöknek a birtokában vannak, amelyek által egyetlen ember sok ezernek az életét tudja kioltani, anélkül, hogy a saját életét veszélyeztetné. Ha valaki ebből arra következtetne, mivel tökéletesebbek lettek a fegyvereink, ezzel javult a világ, akkor annak nem tudom mi fogalmai vannak a javulásról. És sorolhatnánk sok minden mást is. Van egy-két olyan terület, ahol bámulatra méltó eredmények születnek, de ezeknek is van egy olyan hatása, ami azt mutatja, hogy az ember minden igyekezete, csúcs teljesítménye is, miközben egy sereg kérdést talán megoldanak, ugyanakkor még több kérdést támasztanak. Számomra az orvostudomány az mindenképpen egy nagyon rokonszenves tudomány, és a lelkipásztori szolgálattal igencsak rokonnak érzem ezt a tudományt. Bámulatos eredménye van, különösen a sebészetnek a terén fantasztikus eredmények születtek az utóbbi évtizedekben. Van, amelyik azt mondom, hogy ez már önmagáért való, amikor 1000 kilométerről távirányítással tudnak szívműtétet elvégezni. Ennek legfeljebb az űrutazásban lesz majd jelentősége. De csodálatos dolgokat tudnak megtenni. Itt vagyok előttetek én egy szívműtéttel, egy szép cipzárral, ami jelzi azt, hogy egyszer beavatkoztak, és ha az orvostudomány nem jut annyira előre, akkor én például most nem tudok itt lenni, mert nem látok. Egyszerűen a szürke hályog miatt mind a két szememben már csak a világosságot tudnám megkülönböztetni a sötéttől, de olvasni képtelen lennék, és így tovább. Kicserélt két szemlencsével még a dioptriáját is megjavították a szememnek. Ezek mind csodálatos eredmények. Ezzel együtt, mert az orvosról nem csak szemlencsét tud cserélni, hanem már a szívműtéttel életet is hosszabbítani, és az egyre magasabb életkorhoz rendelten egyre több feladata van, és ezeket próbálja ellátni. Ugyanakkor ott van a kérdés, hogy az így tömegesen és jótékonyan életben tartott emberekkel kapcsolatban jelentkező problémákat hogyan tudja megoldani. És kiderül, hogy egyszerűen pénz kérdésbe ütközik nagyon sok esetben, hogy a meghosszabbított élettel, annak a minőségével nem tud mit kezdeni. Míg azelőtt valaki szépen elszenderedett volna mondjuk 60 éves korában, most az orvostudomány jóvoltából meghosszabbítják az életét, akár 20 évvel is. De közben egy sereg olyan kérdésével, amivel nem mernek beszélni az emberek. Ez a paradoxona ennek a haladásnak, ennek az előre menetelnek. Ennek ellenére mégis tisztelem az orvosokat, mert ők akik épp úgy tudják, mint ahogy mi, bibliaolvasók, hogy elvégzett dolog, hogy minden ember meghaljon, az egész beállítottságukkal, cselekvésükkel, ennek a tudásnak az ismeretében az élet mellett voksolnak. Újra és újra. És ezzel a hív embert megsegíthetik abban, hogy az örök életre voksoljon, és arra fordítsa a figyelmét. De azt is látnunk kell, hogy vannak dolgok, főleg az erkölcs terén, ahol rohamosan romlik a mi világunk. Én egy olyan országból jövök, ahol a lakosságnak a népszámláláskor 70%-a némely felméréseket, hogyha a paramétereket úgy változtatjuk, 80%-a a lakosságnak úgy nyilatkozott, hogy valamilyen közösséget tart valamilyen keresztény felekezettel. Egy ilyen országban a parlament az elmúlt héten fogadott el egy olyan törvényt, amelynek alapján egynemű párok élettársi közösségét törvényesen be lehet jegyezni. A középiskolákban a minisztériumnak a elnőrzését is nagyvonalon kikerülve tömegesen szórtak szét olyan tankönyvet, ahol azt a orvosilag is képtelen dolgot írják le, hogy az, hogy te milyen nemű vagy, az nem biológiai adottság, hanem a te választásod. És nyugaton vannak már olyan kérdőívek, ahol nem azt kérdezik, hogy férfi vagy nő, hanem mi a választott nemed, te. Milyen nemet választottál? És ezt középiskolásoknak büntetlenül, tömegesen, tankönyvként lehetett a kezébe adni Magyarországon. Egy olyan országban, ahol ez még 20 évvel képtelenség lett volna, 200 évvel ezelőtt pedig hát egészen biztos, hogy súlyos büntetés járt volna a bolondok háza annak, aki ilyesmit próbál az embereknek eladni. És ez még egyáltalán nem a vég. Látnunk kell azt, hogy az emberi tudás és ismeret növekedése közepette a világunkban egy biztos erkölcsi színvonal romlás megy végbe. És ez azt hozza magával, hogy Berzsenyi csak egy nemzetre nézve mondott, hogy a minden nemzet támasz a talpköve, a tiszta erkölcs. Mely ha megvész, Róma megdős, rabigába görbed. Az emberiség önön rabigájába görbed. És akkor nem beszéltünk a gazdasági dolgokról, és így tovább, de ma nem ez a feladat. Igét hirdetünk, csak láttatni szeretném azt, amit az ige egyértelműen elénk tár, hogy az egy emberi vágy és sátáni hitetés, hogy a világ megjavítható. A világ csak újjáteremthető. Erről beszél a Szentírás. Nem javítható meg. Az, hogy időlegesen vannak enyhült időszakok, ez az Isten kegyelmének a munkája, akiről olvassuk a Bibliában, kijelentette nekünk, hogy amikor a végső időknek a gonosz és rettentő nyomorúsággal járó körülményéről ír, akkor azt mondja az ige, hogy ezek a napok a választottakért meg fognak rövidítetni. Isten tehát nem a maga teljességében engedi még így sem tombolni majd a gonoszt, de mindig több és mindig több jut belőle az emberiségnek a maga által választott út keserű gyümölcseként. Ebbe a romlásba tartozik bele a törvénytiprónak a megjelenése is. Számos cikket és könyvet írtak ebben keresztjének, és mindenféle próbálkozások, kísérletezések vannak arra, hogy beazonosítsák a törvénytiprót, hogy ki lehet az. Beazonosították már Néróval, aztán beazonosították Claudiusszal, beazonosították Hitlerrel és Sztálinnal, és korunkban is vannak olyan történelmi, politikai személyiségek, akik valóban rettentő kártékonyak, és iszonyatos vétek terhelik a lelkismeretüket, de én szeretném, hogyha elfogadnátok az én látásomat. A Biblia, hogyha ilyen találós kérdéseknek a gyűjteménye akarna lenni, és arra akarna ösztökélni bennünket, hogy meg tudjuk-e fejteni a rejtvényt, akkor nem az a könyv, aminek én hiszem, és aminek az Úr szerintem szánta. A keresztény üzenetnek olyannak kell lenni, hogy egy analfabéta nagyon szerény körülmények között kevés általános műveltséget bíró ember is megértse belőle a lényeget, hogy Krisztus által van üdvössége. És minden egyéb, ami különböző agytornákat kíván, és mindenféle spekulációkat és táblázatokat és egyebeket, azt elutasítom. Édesapám volt az, aki figyelmeztetett már, az én gyermekkoromban pedig ő nagyon precíz és kutató hajlamú ember volt, és láttam ilyen táblázatokat, ahol kezdettől fogva pontosan másodpercre szinten, másodpercre napokra be volt jegyezve, mikor mi fog történni, hogy az Úr Jézus hogy liftezik le föl, kétszer-háromszor, illetve négyszer ilyen táblázat is volt, és azt mondta, fiam, a Jóisten nagyobb, mint a mi szívünk, őt nem lehet beskatujázni, őt nem lehet táblázatba beszorítani, az ő műve az olyan, hogy ettől teljesen idegen, ez egy fajta lelki materializmus, testvéreim, furcsa ellentmondás, lelki és materializmus, de hogy megfoghatóvá tenni az istenséget, az Isten dolgait valahogy táblázatba benyomorítani, és így tovább. Én számos olyan boldog hívembert ismerek, és eredményesen élő, és tisztességgel példamutatóan élő hív embert, aki egy ilyen táblázatot meglátna, halálra rémülne, hogy hát ő nem ilyen Istenben hit, hanem egy olyan van, aki tele van szeretettel, aki tele van irgalommal, aki ő helyette odaadta az Úr Jézus Krisztus, és aki őt végigviszi a földi életen, és utána lesz vele a boldog találkozás, és az örök élet, ahol nem lesz tönyulatás és fájdalom, és egyáltalán nem érdekli, sőt megzavarja a hitét, hogyha itt neki mindenféle lépcsőket, meg mindenféle szakaszokat, meg egyebeket akarnak eladni. Egyébként is a Szentírásnak ezzel kapcsolatos tanítása éppen azért, mert tükör által homályosan látunk, az egyik tükör egy kicsit így, a másik úgy, aki ezt megpróbálja rendszerbe foglalni, az egy olyan erőfeszítésnek adja át magát, aminek nem lehetséges abszolút és senki által nem vitatható eredménye. Mert a tükör által homályosan látó, a tükör által homályosan látottat akarja valamiképpen összerakni, ez nem. A Szentírásban mindig az irány a fontos, testvéreim, az irány, a haladás ezen az irányon. És aztán, hogy ennek milyen állomása, hogy milyen részletei vannak, azt nem is a mi dolgunk tudakolni, hanem azt kell tennünk, amit mond az egyik énekünk, hogy ó, bízd magad egy kegyelemre, mely gazdagon árad felé. Váltságát tedd a magadévá. Hidd, ez számodra is elég. Minden olyan tanítás, amelyet nem tud megérteni egy általános iskolás gyerek, az számomra idegen. Teológiai könyveket is. Ha elkezd nagyon bonyodalmaskodni, félreteszem, nem azért, mert renyhe a gondolkodásom, ha fizikáról van szó, vagy matematikáról, akkor nem sajnálom a fáradtságot. De azt mondom, hogy az Úr Jézus, aki mindenkinek szánta az üdvösséget, mindenkinek szánta az evangéliumot, lehetetlen, hogy a megértésnek a korlátjával némelyek számára lehetetlenné tegye az evangélium megragadását. Aznak egyszerűnek kell lenni. És most visszatérünk erre a törvénytipróra. Nem kell ezt senkivel sem azonosítanunk. Azt mondja az ige, hogy ez a törvénytiprás, ez fokozatosan szépen bontakozik ki a maga iszonyatos körmönfontságával és gonoszságával, és valahogy úgy jelenik meg ez a törvénytipor sátánnak a leképezése, tulajdonképpen az antikrisztus, akit nem feltétlenül egyik vagy másik személlyel kell azonosítani, mint ahogy a Krisztusnak a megtestesüléseit, megjelenéseit sem lehet egy személlyel azonosítani, hiszen mindannyiunk számára, akik hiszünk az Úr Jézus Krisztusban, feladatul adatot, amit Pál így ír, hogy míg nem kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Hogy míg nem megtörténik az, hogy aki téged meg engem lát, az túl azokon az arconásokon, amit genetikailag örököltünk, és ami kialakult, ami fejlődésünk során, lát egy szellemi, egy lelki arculatot, a Krisztus arcát. Ha engem hallgat, akkor mintha őt hallgatná, azt mondja, aki titeket hallgat, engem hallgat. És aki titeket elutasít, engem utasít el. Hát ha van a Krisztus kiábrázolás, akkor az Krisztus ellenes kiábrázolás és a sátánnak a leképezése az tömegméretekben, átlagméretekben, ahogy nagyon sok ilyen kis sátánt látunk magunk körül ebben a világban, és szenvedjük olykan a nyomorúságot, talán mi magunk is azok voltunk a megtérésünk előtt, újjászületésünk előtt, óemberségünkkel. És néha, ahogy a Krisztus kiábrázolók közt is vannak óriások, korunkban mondjuk egy Billy Graham, így a sátán leképezésűek között is néha akad kiemelkedő, akinek nagyobb politikai, gazdasági, katonai hatalom jut a kezéhez, és félelmetesen valósítja meg, és jeleníti meg mindazt a sátánit, amit esetleg egy részeges és sátánnak elkötelezett apa a családjában teremt meg rémuralomként, esetleg nemzetekre, vagy az egész világra kiárasztva valósítja meg. A lényeg tehát az, hogy mi Krisztus törekszik arra, hogy őt egyre több ember ábrázolja és hordozza ebben a világban, sátán is megpróbálja az ő szellemi klónjait elhelyezni ebben a világban, és néha egy-egy gonoszságban zseniális valakivel az emberek tömege számára nyomasztó és rémisztő módon cselekszi ezt. És miközben azt mondtuk, hogy a világ nem javul, miközben azt mondjuk, hogy a törvénytipró egyre inkább érvényesíti a hatalmát, mondja az ige, hogy azért nem féktelenül jelenik meg, van, aki visszatartja. Itt a másik nagy találgatás. Ki lehet az, aki visszatartja? Erre is olvastam már tucatnyi, több tucatnyi nevet, hogy kik is lehetnek azok. Testvéreim, én csak nem egy szemét, hanem egy intézményt nevezek meg például, amely a történelmnek a bizonyos szakaszain biztos, hogy visszatartó erő volt a törvénytiprónak a féktelen gonoszsággal szemben, ez pedig maga a felsőbbség. A Róma 13-ban olvassátok el, hogy mi a felsőbbség feladata. Független attól, hogy keresztény vagy nem keresztény. Különben keresztény felsőbbségről nem is tudok, hogy lett volna a történelem során, hogy annak nevezte magát, rendben van, de hogy új szövetség értelemben keresztény felsőbbség, ilyen nincs. A jók megjutalmazása, a gonoszok megbüntetése, minimum kritérium a Isten által rendelt felsőbbsége kapcsolatban. A történelem nagy időszakaiban azt látjuk, hogy általában ez érvényesült a legtöbb államnak, legtöbb felsőbbségnek a gyakorlatában. Jutalmazta a jókat és büntette a rosszakat. Láttunk démonizálódott felsőbbségeket, akár barna színben, akár vörös színben, meg még sokféle más színt hozhatnánk, de ez a két fő szín, ami be tudunk látni az elmúlt 100 évben. Mind a kettőnél azt látjuk, hogy a jutalmazásnak a kritériuma nem az volt, hogy valaki becsületes, valaki sok gyermeket nevel, és sokak számára áldásos tevékenységet folytat, hanem hogy milyen fajhoz tartozik, vagy milyen osztályhoz tartozik. És a büntetésnek a feltétele nem az, hogy rabol, gyilkol, lehet, hogy éppen a legtöbb legtöbbet rabló és a legtöbbet gyilkoló lesz a megjutalmazott, akkor, hogyha a fajhoz, a privilegizált osztályhoz tartozik, és büntetett lesz az, aki áldásul van sokak számára, mert egy rossz fajhoz, nem elfogadott fajhoz tartozik. Én feleségemmel együtt hosszú időn keresztül dolgoztam az Egyesült Izzó területén, egy szerény épületben, Brody labornak nevezték. Az olyan valakiről kapta a nevét, akinek a mind máig, most már lassan lemegy a kora, de több évtizeden át a legjobb hatásfokú izzólámpának, a kripton izzólámpának a kifejlesztésében világszabadalmat hozott létre. A minden háztartásban megjelenő fényforrásnak volt például az atya, és ezt onnan a laboratóriumából, ahonnan világhírek kiterjedt, vitték el, és jutott el egész a krematóriumig csak azért, mert zsidó volt. De hány olyan esetet tudunk, amikor valaki hiába volt a kiváló képességei és embereket boldogító adottságai, csak azért, mert gróf volt, vagy azért, mert az apjától örökölt egy nagy vállalatot, ezért büntetni kellett. Nos, láttunk tehát a történelemben démonizáló felsőbséget, amikor azt, amit sokan kicsiben valósítanak meg, azt világméretekben is igyekeztek megvalósítani. Mégsem hangolhat ez le bennünket. Azt mondja az apostol, ne veszítsétek el a józanságotokat, és ne rémítsen meg benneteket. Mert valaki, mielőtt elment volna ebből a világból, tanítványainak azt mondta, hogy e világban nyomorúságtok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot. És ez az ige is, amelyet itt felolvastam, és amely arról beszél, a történelemben a sátánnak a romboló hatalma egyre inkább érvényesül a földi életnek a síkján, van egy ellenmozgás, amely valamit előkészít a maga rejtettségében, ami a maga idején egyszerre, egyik napra a másikra lesz hatalmasan nyilvánvaló, és ezt így mondja az apostol, hogy amikor majd eljön az az idő, akkor amikor Isten megelégeli a gonoszságnak a tombolását, a törvénytiprónak a törvénytiprását, akkor az Úr Jézus megsemmisíti a szájának leheletével, eljövetelének fenségével. Megsemmisíti az Úr szájának leheletével. A hívők ezért imádkozzák, már nem mindig tudják, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg az akaratod, mert néha már úgy érezzük, hogy már elég. Néha, amikor egy-egy romlás hullám végig söpör az országunkon, akkor én, aki nagyon szeretem az életet, magamban felsóhajt, akkor meddig kell ezt még szenvedni? És az az ének sor jut eszembe, hogy ki eme világból örök üdvre fel. Mert szeretném, hogyha nem érne hozzám a gondolati, meg az erkölcsi magatartásban megjelenő mocsok, mert szívem iszonyodik ettől, mert a Krisztus Jézus tisztasága után sóvárog. Ezért mondjuk, hogy jöjjön el a te országod, ezért kérjük, hogy szabadíts meg a gonosztól. És ha mégis várnunk kell, akkor ezért tudjuk nagyon erőteljes hittel ajkunkra venni a szép vallástételt, a mi atyánk záró sorait, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Ha ebben nem bíznánk, akkor semmi reménységünk nem lenne. Akkor tényleg csak azt látnánk, ami a viszintes vetületben van a történelemben, ahol tényleg a romlás, de van a függőleges vetület. Az Istennek a története, az Istennek az ereje, amely jelen van a mi világunkban, és amely a végén ezzel zárul, szájának leheletével. valami nagyon nagy finomság jelenik meg ebben a megfogalmazásban, és egy rejtett üzenet, amit azért nem nehéz megfejteni. Az az iszonyatos, félelmetes hatalom, amely embereket, embermilliókat rémiszthet, és ijeszthet, és zsarnoki kényszere alatt tarthat, egy lehelettől elpusztul. Micsoda hatalma van az Úr Jézusnak akkor, akinek a lehelete képes ilyen világhatalmat megsemmisíteni. Tudjuk mi azt, hogy milyen hatalmas Urunk van nekünk? Ez az ige annélkül, hogy itt nagy transzparensekkel hirdetné, hogy Jézus a legnagyobb, Jézus a legcsodálatosabb, Jézus a király, számunkra világossá teszi azt, hogy tényleg igaz, amit ő mondott, amikor mennybe ment, hogy nekem adatott minden hatalom menjen és földön, és ne félj, te kicsi nyáj. Sokféle fenyegetés jön felétek, a világhatalom, a törvénytipró megpróbál rémiszteni titeket, de ne veszítsétek el józanságotokat, és ne rémüljetek meg. Várjátok azt, aki akkor, amikor betelik a gonoszság, megsemmisíti szájának leheletével. Sokszor gondolkoztam már azon, hogy Isten miért vár, és miért nem azonnal semmisít meg. Azért, mert Isten igazság is. És Isten nem akar olyan ítéletet, amelynek az igazság voltáról nincsenek meggyőződve, még az érintettek is. Sátánnak azért kell a romlásban eljutni a végső pontig az ő klónjai, szellemi klónjai által, hogy mindenki előtt lelepleződjék a gonoszsága, és hogy tényleg méltó az ítéletre. Hogy ilyen van, ezt Ákánnak a történetében látjuk döbbenetesen, gyerekfejjel először nehezen értettem, aztán később úgy belemerültem, és akkor fölragyogott nekem annak az igazsága, amikor egyre jobban beszűkül a kör az Urim és a Tumim segítségével abból a hatalmas hadból, egyre szűkülő körben, Ákán először nevethette a dolgot, na, ha Józsué ebből a tömegből kihalász engem, akkor az nagy művészet lesz. És amúgy döbbenve tapasztalta, hogy már a törzsénél tart a szűkítés. Aztán egyszer csak a már családjánál tart a szűkítés, és egyszer szembesülni kellett, hogy ő van Ákán leleplezve a sok százezer harcos közepette, mint a szent, és Úrnak szentelt dolgok tolvaja. És akkor mond neki valamit, Józsué. Fiam, adj dicsőséget az Úrnak. És én nem vonom kétségbe, hogy Ákán még akkor is, hogy tudta, hogy ez az igazság most őt sújtja, döbbenten nyögte ki, hogy hatalmas vagy. Csodálatos vagy, nem tudtam elbújni előled, mert Isten igazság Istene is, és ő a manapon nem sejtetésekkel fogja, sejtetésekkel terhelten fogja ítéletét végrehajtani, hogy mindenki előtt nyilvánvaló lesz, hogy ez az Isten igazságos ítélete. Nem valami személyes bosszúja, hanem az igazságnak, állandóan megsértett igazságnak a helyreállítása. Mert a helyreállítás azzal kezdődik, hogy Isten az ő igazságát, amely a bűnesettel súlyosan csorbult, azt ő helyreállítja. És ezért mondja az eljövendő országról, hogy az igazság fog uralkodni örökké. Csak igazság. Mit mond ez nekünk, testvéreim? Ha tovább olvastuk volna az igét, ott látjuk, és ezt nagyon röviden foglalom össze, az Úr Jézus visszajöhetnének rajongó módon való várásán túl, az ige visszatéréstől való félelemtől is óv bennünket, és a vele járó körülményektől való félelemtől, és biztat bennünket, hogy adjuk tevékeny életre magunkat, de mit tegyünk hát? És azt olvassuk a 15. versben, álljatok szilárdan. Ne hinogjatok szilingattan, átszálként, mindenféle tanítás után kapkodva. Ragaszkodjatok a hitelődeinktől átvett és életképes hagyományokhoz. Ezt szeretném azoknak is tudtul adni, akik azt gondolják, hogy a misszió attól fog javulni, ha mindent kisöpörünk, amit eddig csináltak. Azt mondja Pál apostol, álljatok szilárdan és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. Ne az állandó újítgatásba keressétek a Krisztussal való megmaradást. A szükséges újításokra van csak szüksége, többi az felesleges, és erősödjetek meg a jó cselekedetekben és a jó beszédben. A törvénytitkó cselekedjen ám hamisságot, mi akkor sem. A törvénytipró mondjon áldás dolgokat Istennel szemben, mi akkor sem. Gyakorolni fogjuk magunkat a Szentlélek által támogatva a jó cselekedetben és a jó beszédben. És ha így cselekszünk, a körülöttünk levő történelemben hullámozza akárhogy a gonoszságnak az áradata, minket nem illet, minket munkában talál az Úr, és a munkában talált tanítvány számára. Azt mondja az Úr, jól van, jó és hű szolgám. Mindenféle történelmi viharok között hű voltál a kevesen. Menj be a te uradnak örömére, mert én sokra az örök ország birtoklására akarlak bízni ezután, ahol nem lesz könny, ahol nem lesz fájdalom, ahol öröm, szeretet és békesség uralkodik örökké, és ahol Istent láthatjuk az ő hatalma teljességében, és szeretete éltető, örök életre éltető ragyogásában. Amen. Amen.